Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 84. Zsoltárunk első versét. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket. Énekeljük a 255. dicséretünk mind a 6 versét. A 255. dicséretünk mind a 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mely igen jó az Úristent dicsérni.
Thank you.
helyünkön maradva hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 42. úrnapjának kérdésfeleleteit.
42. úrnapja, 110. kérdés. Mit tilt Isten a 8. parancsolatban? Isten nem csak azt a lopást és rablást tiltja, amelyet a hatóság is büntet. Lopásnak nevez minden olyan mesterkedést és cselfogást, amely révén akár erővel, akár a jogszerűség látszatával felebarátunk javait próbáljuk megszerezni. Ilyen a hamis súly és a hamis mérték, a hitvány áru és a hamis pénz, az uzsora vagy bármi más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ide számítjuk a fösvénységet és Isten ajándékainak tékozlását is. 111. kérdés. Mit követel tőled Isten e parancsolatban? Azt, hogy fele barátom használt tőlem telhetően elősegítsem. Vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem. És kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy mások szükségében is segíteni tudjak.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten ígéjét, amint megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 6. fejezetben, a 7. verstől a 15. versig. Az Isten ígéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak némelyeket, akik ezt mondták: hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. A népet, a véneket, az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint az angyalé. Jöjjetek, testvéreim, válaszoljunk Isten ígéjére imádságban. Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel állunk meg előtted, mert gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy neked igazán fontosak vagyunk. Fel sem tudjuk fogni, Urunk, hatalmas szeretetedet, amellyel lehajoltál hozzánk. Köszönjük, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust áldoztat fel érettünk. Miatta tekintesz ránk úgy, mint gyermekeidre. Köszönjük, hogy törődésed, szereteted nem attól függ, hogy mi milyenek vagyunk. De Uram, milyenek is vagyunk mi. Bocsáss meg, Urunk, hogy annyiszor hátat fordítottunk neked. Nem vettünk elég komolyan. Hálátlanok voltunk olyan sokszor, és úgy viselkedtünk, mint akiknek minden jár. mint haszontalan szolgák könyörgünk hozzád, Urunk. Szent lelked által légy jelen közöttünk. Készítsd fel a mi elménket és szívünket a te ígét hallgatására. Add, hogy megértsük üzenetedet egyen-egyenként úgy, ahogy te azt a mai vasárnapra számunkra elkészítetted. Urunk, rád bízzuk most minden gondunkat és bánatunkat, mert te mindenre tudod a megoldást. Segíts nekünk alázatosan rád figyelni. Áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten ígéjére és annak hirdetésére készülve énekelünk, az ének alatt pedig a gyermekek Gabi nénivel lemennek a gyermekisten tiszteletre. A 372. dicséretünk második versét énekeljük. A 372. dicséret második verse így kezdődik: Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes atya!
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva Pál apostolnak, Timóteushoz írott második levelében, második levélnek, első részének hetedik versében, így: mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, sokat gondolkodtam azon, hogy mi is legyen, nem olyan sokat, de azért gondolkodtam rajta, hogy mi is legyen a mai ige, ami alapján közöttetek szolgálok, és elővettem a Bibliát, nem ezt, ami itt van, van egy aranyszegélyű Bibliám, bőrkötéses, amit a beiktatásomra kaptam, és hogy kinyitottam, láttam Veres Sándor írását, amiben ez az ige volt beírva. Egyébként valószínűleg nem véletlenül, mert ez a beiktatási szolgálatomnak is az igéje volt. Ez a 2 Timóteus 1.7, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. De amúgy megnéztem a napi igét, amit hallottunk is, úgy éreztem, hogy ez a kettő valahogy összetalálkozik. Ugye István vértanú története és ez a helytállás valahogy így együtt van. Ezt nem én választottam így, egyszer csak összetalálkozott. Testvérek, akik szoktak járni ide a templomba, tudják, hogy ritkán választok két helyről lekciót és textust. Tehát általában az, amit a lekció, tehát a hosszabb ige szakasz, abból van a textus. Hát most kicsit eltérek ettől a saját magam alkotta hagyománytól. Egyébként semmi baj nincs vele, lehet ilyet csinálni. Teljesen szabadon dönthetnek erről az ige hirdetők a református egyházban. Szóval vannak dolgok, amik úgy történnek meg, hogy minthogyha így össze lennének rendezve. És ahogy visszatekintek arra, hát ami így mögöttem van időszak lelkészként, ez is olyan, mintha ez egy ilyen egyenes út lett volna, hát innen. Akkor ott ez egyáltalán nem volt ilyen egyértelmű. Eszembe jutott így visszafelé gondolkodva egy beszélgetés. Most ősszel, ahogy hazajöttünk az olaszországi kirándulásról, én rögtön elmentem Mátraházára a lelkész hétre, és két kollégával, de az egyik érdekes, most voltunk egy szobában, és ő mondta, hogy te Géza, emlékszel, hogy a gimnáziumban mi együtt jártunk ilyen esti áhítatot tartani. Nem én voltam a főszervező, bevallom, ő közötte volt, de minden este összejöttünk, vagy két évig, egy héten, és kinyitottuk a Bibliát, de nem voltak lelkészek, ilyen laikus Biblia óra volt, tehát hogy nem voltak lelkészek, egyébek, mi magunk olvastuk a napi igét, imádkoztunk, és hogy hát, hogy valahol, nem is tudom, most így végig gondolva, akikre emlékszem, mindenki lelkész lett utána. Nem azért jártunk, hogy lelkészek legyünk, csak hát valahogy, nem is tudom. Szóval volt valami ilyesmi. Olyan, és így végig gondolva a történetet, ugye én a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába jártam, ez egy meghatározó volt. Ezt azért mondtam el az előbb, mert nem csak a tanárok meg a lelkészek, hanem a diákok is, úgyhogy ez nem mindegy, hogy milyen a társaság, amiben van az ember. Hát persze aztán lehet azt mondják a testvérek, hogy na, hát igen, így jártunk, mert a más társaság lett volna más csinálna most, de igazából azt gondolom, hogy nem mindegy, milyen társaságban vagyunk. Abból a szempontból nem mindegy, vagy abból a szempontból sem mindegy, hogy azok, akik ott vannak, azok Isten gyermekei, vagy nem azok, hogy oda igyekeznek menni, vagy nem oda igyekeznek menni. Nyilván más szempontok is vannak, ezeket én nem akarom most mindet lehúzni, csak ezt kiemelni. És aztán utána úgy tűnt, hogy hát volt egy lehetőség, hogy valahová mentünk volna ketten Angélával már negyedikbe, de ott kitúrtak minket, úgyhogy ilyen is van, egészen elképesztő, igaz? De hát ilyen is van, ott kitúrtak, és akkor így kerültünk mezőtúra. Ami akkor úgy tűnt első körben, hogy hát mezőtúr, akkor én nagyon szerettem azt a várost, egy 1000 fős templom, nem ez volt a fő templom, egy 1000 fős templom, az újvárosi rész, valakikkel voltunk oda kirándulni is, az volt ott a mi területünk, persze minden egyéb is, még szolgálat mindenütt másutt, ami egy segédlelkésznek adnak, hát nem tudom most, hogy akkor így volt, minden, ami nem olyan nagyon előkelő helyzet, tehát minden olyan azt a segédlelkést csinálta, és, de én élveztük ezt a helyzetet, és akkor ott történtek olyan változások, amik miatt végül is úgy tűnt, hogy hát ezt hosszú távon nem lehet tervezni, nem tudjuk tervezni, és akkor jött a lehetőség, hogy megnéztem a Reformátusok lapját, kiírtak egy vallástanári pályázatot Csurgon, nem mondom, nézzük meg, és kiderült, hogy az a lelkész volt ott a vezető, akivel én a első református világtalálkozón egy nyári táborban voltam, ő volt a főnök, én meg a segítő, Kocsev Miklós. Egyébként a beiktatáson ő prédikált, a Kocsev Miklós. Itt azért, igen, tehát, hogy és akkor nagyon megtetszett a hely is, gyönyörű egyébként, és hát akkor így jött a Csurgó. És akkor hát közben még 3 somogyi település is, majd egy idő múlva, Somogyszob, Bolhás, Segesd. Akkoriban, ma jóval kisebbek ezek a gyülekezetek, ez nem tőlünk függött, csak mondom, tehát azért félreértés ne essék, de hát így alakultak a dolgok, és akkor hát jött egy telefon, Karácsonyi Zoltán volt a telefonnál, hogy nem akarok egy Csillaghegyre jönni lelkésznek. Persze a történet hosszabb, mert akkoriban már érdeklődtem itt, ott megpályáztam egy közeli gyülekezetet, ott nem sikerült, mást választottak. Na mindegy, összetett a dolog, és végül is mondtam, hogy nem tudom. Azt se tudtam, hol van Csillaghegy. Azt se tudtam, hogy az hol van? Hát Budapest? Csillaghegy. Tehát nagyon nem voltam képbe. Aztán egyszer csak jött egy másik telefon, Baros Szabolcs testvérünk Karácsonyi Zoltánnal felhívott, itt pont itt vagyunk a Balatonnál, beugranánk meghallgatni. Jó, hát jöjjenek most. Nagyon kínos volt a szituáció egyébként, kicsit aggódtam, hogy mit szólnak az ottaniak. Meg is kérdezték tőlük, hogy mit keresnek itt. Tehát, hogy azért ez egy falu, mindenki ismer mindenkit. Miért jöttek ide? És hát azt hiszem, hogy ügyesen simították a helyzetet, hogy a dolgok, hát ugye akkor ez még nem volt eldöntve semmi. Na, végül is 20 évvel ezelőtt októberben, aztán egy esős, hideg napon megérkeztünk, a pakolás után, meg minden után jó fáradtam, és így emlékszem, hogy meleg gulyáslevessel vártak bennünket a testvérek. Nem tudom, hogy van-e még itt valaki, aki ott volt, Igen, tehát vannak, köszönöm szépen. Meleg gulyáslevessel, ez nagyon jól esett, persze közben szakadt az eső, de emlékszem, hogy Veres Sándor meg Csonka Attila segítettek a bepakolásban, meg a rendezésben, hogy valahogy, ugye jöttünk egy teherautóval, gyerekekkel, egyebekkel, szóval így indult, így kezdődött. Azt mondhatnánk innen, hogy hát ez ilyen egyenes út volt, hát nem volt az, illetve hát én tudom, hogy itt se volt az, erről az oldalról se, mert voltak, aki tudja, tudja, aki nem, annak jobb, ha nem tudja. Voltak mindenféle fennforgások itt a gyülekezetben is, meg bizonytalanságok és egyebek. És aztán végül, ugye 2005. októberétől így folytatódott, együtt folytattuk ezt a történetet. Ilyenkor az ember mindig kicsit számot tesz, mindjárt abba hagyom és az ígéről fogok beszélni, szóval ilyenkor az ember egy kicsit számot akar vetni, hogy mi is történt 20 év alatt. Hát, az biztos, hogy építkezésbe felsorolni is hosszú, hogy mennyi minden történt. Mert rögtön azzal kezdtük, hogy a gyülekezeti termet átalakítottuk, felújítottuk, új konyhát hoztunk létre, hogy ez volt a legfontosabb akkor, hogy a gyülekezeti életnek legyen megfelelő helyszín. És a presbiterek emlékeznek, hogy mennyit gondolkodtunk ezen, hogy hogy legyen, és aztán utána, ugye az nagyon jó ötlet volt, mert a konyhát használtuk gyerektáborokra és még sok egyéb dolgokba. Már nem szoktunk annyit főzni, mint régen, de régen még főztünk. Talán már elavult az INTS, vagy hogy hívják, ma már nem fogja meghallani, szóval, hogy az már régen volt. Tehát, hogy akkor így nagy bátran ennek nekifogtunk, ennek is volt némi közösség formáló ereje, ennek a közös főzésnek és feladatoknak. Szóval így haladtak a dolgok, és hát közben ugye az ablakok se azok, amik 2005-ben voltak. Nyilván az egész templom belső, és ugye az később, nem sorrendben mondom, de még a kapu sem ugyanaz, mint 2005-ben volt, a nagy kapu, amin bejöttünk, illetve ugye a tetőnek a fedése is új, illetve hát ez megint egy frissebb történet, de van napelemünk is, ami a közelmúltnak talán a legutóbbi nagyobb beruházása. Van egy külső felújításunk is, illetve az összes nyílászárót a gyülekezeti terem szinten kicseréltük, kivéve a gyülekezeti terem bejárattát ennyi idő alatt. Tehát mondom, ja, és hát persze ugye a legnagyobb történet meg hát külső rész, hogy egy új parókiát is építettünk. Úgyhogy szóval így hosszú, sok minden történt. Nem azt úgy mondom el, testvérek, hogy ezt én csináltam, mert egy nagyon jó presbitérium volt, akikkel együtt lehetett dolgozni, gondolkodni, meg néha, hát veszekedni nem veszekedtünk szerintem, de azért alacsony intenzitású viták azért nyilván voltak, de veszekedni nem veszekedtünk, erre nem emlékszem soha. Úgyhogy ennyi építkezés után is azért mégiscsak szóba állnak egymással a presbiterek, sőt, szóval ez hálás vagyok ezért. De ugye igazából mindez nem azért történt csak, hogy erre most visszaemlékezzünk, hanem ennek volt egy célja. Ugye a célja az volt, hogy legyen lelki otthonam, legyen olyan otthon, amin látszik, hogy ez fontos az ittenieknek, ami várja azokat, akik bejönnek, hogy akik bejönnek, azok találjanak helyet, azok lássák, hogy mi gondoskodni akarunk a lehetőségekről, hogy ők Istent megtalálják. Tehát mindez ennek a célnak a érdekében történt. És hát ezt már nehezebb így számot vetni, persze meg tudnám számolni, hány vasárnapi igehirdetés hangzott, hány karácsonyi ünnepség volt, mennyi csendes nap, mennyi kirándulás. Azt tudom pontosan egyébként, mert az 43. De hogy azt így fejből is, a gyülekezeti kirándulások száma ennyi idő alatt, illetve hát ugye mennyi keresztelés. Szóval akkor, amikor egy-egy úrvacsora van, ja, az első élményem az volt, hogy mindenkitől elköszöntem az első vasárnap itt kint, most is szeretnék majd, hogyha sikerül, és hogy akkor senkire nem emlékeztem utána, de így szó szerint senkire. Tehát akkor viszonylag sokan voltak a templomban, mert ugye hát jött az új pap, meg kell nézni, vagy legalábbis sokan érezték azt, hogy azért megnézzük, hogy na, mit tud, vagy meghallgatjuk. Úgyhogy viszonylag sokan voltak, de senkire nem emlékeztem utána, és hogy azért ehhez képest egy-egy úrvacsora alkalmával olyan jó, hogy akik jönnek, hát nem mindenkit nyilván, mert vannak mindig betoppan valaki, vagy olyan annyiszor voltak, hogy még nem szoktam meg, de hogy jó, hogy tudok emlékezni közös történetekre, beszélgetésre, de legalább arra, hogy szoktam látni az elköszönéskor, hogyha nem is tudom beazonosítani az ő élettörténetét, úgyhogy egy csomó minden ilyen hálaadásra okot adó dolog van. Mennyi együtt imádkozás, mennyi együtt gondolkodás, mennyi együtt átélt élmény 20 esztendő alatt, fiatalokkal, idősebbekkel, gyülekezeti tagokkal, hálás vagyok érte Istennek. Szóval nem valami ünneplésről szól ez a dolog, hanem a hálaadásról, arról, hogy meg gondoltam én, és mégis a presbiterek is így, hogy hát kicsit álljunk meg, és adjunk hálát Istennek. Na de sokat beszéltünk, és közben a ige, azért még amiről felolvastunk, azért ne hangozzon el hiába. Ugye az egyik az, hogy ott van a esete ennek az István vértanúnak. Akkor, amikor az első pünköstkor kitöltetik a Szentlélek, valóban erőt kapnak a tanítványok, mert előtte félnek, aggódnak, nem véletlenül, és utána erőt kapnak és bizonyságot tesznek. A Szentlélek kiáradásával akkor ott elmondják mindazt, amit rájuk bíztak, tanúságot tesznek. És ennek a tanúságtételnek az eredménye az, hogy 3000-en megtérnek, többen ott is maradnak Jeruzsálemben, és létrejön az első gyülekezet. Ugye, amikor a Biblia iskolán beszéltünk erről, ugye akkor mondtam, hogy ez a gyülekezet nagy valószínűség szerint zömében azért még arámul beszélt, és milyen érdekes, hogy a Biblia meg majd görögül íródott, aki ott van, tudja, aki nem, az majd egyszer megtudja miért. De hogy igazából ez a gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet, ez volt a kezdete a kereszténységnek, ez volt az első olyan közösség. És azt nem állt azzal, nem lett vége azzal, hogy létrejött a gyülekezet, hanem továbbra is tanúskodtak. Sőt, voltak ott görög nyelvűek is, ők oda kerültek, talán ott maradtak pünkösd után, talán visszaköltöztek a diaszpórából, a zsidók diaszpórájából, de ugye ott a diaszpórában, Kis-Ázsiában, Görögországban, Észak-Afrikában, ott görögül beszéltek az emberek, és az ottani zsinagógákban is, akik már ott születtek, mint ahogy bizonyára kitűnően tudott görögül Pál apostol is később, majd róla is lesz szó, mert ő írta a Timóteushoz írt levelet. Szóval, hogy igazából ezek a emberek voltak a görög nyelvűek, és az ő gondozásukra a gyülekezetben, most nem magyarázom el hosszabban, az ő gondozásukra a gyülekezetben választottak 7 diakónust. 7 diakónust, akik ugye az asztal körüli szolgálatot végezték, de István, aki a vezér alakja ennek a diakónus csapatnak, vagy a vezetője, vagy a legfontosabb szereplője, István nem csak ezzel foglalkozott, hanem a bizonyságtételben és a tanúskodásban is nagyon fontosnak gondolta, hogy jelen legyen. És ő vitába keveredett, mint zsidó, azokkal a zsidókkal, akik nem lettek keresztények. És a vitában a többiek alul maradtak. És olyan dühösek lettek ezért, hogy alul maradtak, hogy gyakorlatilag ugye hamis tanukat állítottak ellene. Aztán utána lényegében, ugye itt nincs benne, nem volt benne a felolvasott történetben, de az a vége, hogy megkövezik Istvánt. Megkövezik Istvánt, megölik, mert nem tudták a vitában legyőzni. István lett az első vértanú. István nagy odaadással és hűséggel merte hirdetni az evangéliumot. Nem arra figyelt, hogy milyen a környezet. Nem arra figyelt, hogy mit gondolnak, hanem arra figyelt, hogy milyen feladatot kapott. Hogy az ő feladata is a tanúskodás arról, hogy Jézus a Krisztus. Tehát arról tanúskodott, hogy Jézus a Krisztus, és hogy azért küldte el Jézust az Atya, hogy megváltsa az ő népét. Hogy ő a megígért messiás. És ez az, ami a probléma lett, és ez az, ami miatt ez a helyzet, ez a tanúskodás, ami miatt a zsidók, akik nem hittek Jézusban, ellene fordultak. Ez az első időknek a története, és persze utána nagyon izgalmasan megy majd tovább, mert ott a kövezésen ott van egy fiatal ember, akit akkor Saulnak hívnak, aki hallja a István bizonyságtételét, mert István ott is bizonyságot tesz, hallja István bizonyságtételét, és aztán utána ugye belőle lesz majd később Pál apostol, és ő is megtapasztalja, hogy mit jelent a üldözés, mit jelent az, hogy ellenségei azok a zsidók, akik nem lettek keresztjének. Az első időkben a keresztjénné lett zsidókat a nem keresztjénné lett zsidók üldözték. Aztán majd lesz más is, de itt az első időkről van szó, a legelső történetekről. És István abban példa előttünk, hogy ő arra figyelt, amit rábíztak, arra figyelt, ami az ő feladata volt. Mennyi minden húzta volna vissza, de ugye tudjuk, Jézus mondta, hogy engem üldöztek, a mestert, akkor benneteket is üldözni fognak. Ugye már tudjuk, hallottunk az ékes kapunál történt gyógyítás után, bár ott csak a történet elejét olvastuk, az ékes kapunál történt gyógyítás után is elfogják Pétert és Jánost, és elfogják azokat, akik üldözik azokat, el akarják hallgattatni azokat, akik Jézusról tesznek bizonyságot. De ők akkor is ragaszkodnak hozzá. Hogyha az első tanítványok, Jézus első követői, az első tanúskodók nem lettek volna ilyen bátrak, akkor mi most nem ülnénk itt. Hogyha ők nem kockáztatták volna az életüket is, a helyzetüket, társadalmi pozíciójukat azért, hogy másokat megmentsenek a kárhozattól, akkor ma nem lennénk itt. Akkor ma nem lenne kereszténység. Ez így nem igaz, mert ugye minden Istentől függött, de ott van a másik oldalon az ő tanúságuk. Sokszor a tanúságból vértanúság lesz, nem csak ekkor, később is, hogy felvállalták ezt. Szóval igazából mi így feltekintünk rájuk, és hálásak vagyunk értük, hogy ilyen eszközei voltak Istennek, hogy ilyen módon adták tovább azt, amit rájuk bizott az Isten, az evangéliumot. És így tudhattuk meg mi is, így ismerhettük meg mi is. Ezért is éreztem ennek a helytállásnak az okán, hogy ide illik ez az ige. Az, amit aki ott van a kövezésnél, Saul, akiből Pál lesz, aki jóval később, ugye már nem csak Jeruzsálemben van gyülekezet, sőt ott már nem is sokáig, hanem a Kis-Ázsiában és máshol levő gyülekezetek is létrejönnek, és egy következő nemzedék Timóteus, ő már Pálnak a tanítványa, Timóteusnak írja biztatásul Pál, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A tapasztalatából is írja Pál, mert ő is félhetett volna, ő is feladhatta volna. Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten. A különlegessége ennek a helynek, vagy ennek az igének talán az, hogy ugyanitt a lelke, a lélek, ugye mert hogy a félelemre van mondva, először kisbetűvel van írva, de végül is az, hogy ez lehetséges, lehetséges a félelmet legyőzni, lehetséges erővel bizonyságot tenni, a szeretetet hirdetni, és közben józannak is maradni. Ugye itt a józanság nem az alkoholra vonatkozik, azt gondolom elsősorban, hanem a reális helyzet felmérésre. Szóval, hogy mindez itt lehetséges, ahhoz a lélekkel. És ugye azt tudjuk, hogy, vagy hallottuk már, hogy ugye minden azzal kezdődik, hát az egyház története, hogy jön a lélek. A Szent Lélek jön, Isten lelke, amely kiárad azokra, akik tanúságot tesznek, bátorságot kapnak, azzal kezdődik, és ez a lélek az, amit kap mindenki utána, mert mindenkinek szüksége van erre a lélekre, hogy aztán utána megmaradjon ebben az ezen az úton, hogy Isten gyermeke legyen. Azt mondja Pál, ugye, aki tapasztalataiból is beszél, nem a félelem lelkét adta nekünk Isten. A félelem lelke, amely megbénít, amely nem hagyja, hogy az ember tanúskodjon. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy nem félünk ettől, attól, hanem nem félünk hittel élni. Nem félünk bizonyságot tenni. Nem félünk tanúskodni az Isten szeretetéről és az Isten kegyelméből. Mennyi minden van, ami ezt elhallgattatni akarja, akarta akkor is, és akarja ma is. mit fognak szólni. És azért gondoljunk bele, nem kis dolgot kell mondani, mert még azt mondjuk el az embereknek, hogy figyeljetek, Isten szeret benneteket, az olyan kedves dolog. Mindig veled lesz, hát az is egy olyan kedves dolog. És még sok ilyen kedves dolgot mondhatunk el, de amikor azt mondjuk el, hogy ami ránk bizatott, és amit ugye elmond Péter is a pünkösdi beszédbe, elmond István is most, amikor itt van, hogy valójában egész történet arról szól, hogy a ti bűneitek miatt, a mi bűneink miatt jött el az Úr Jézus, és helyettünk szenvedett, és helyettünk halt meg, hogy nekünk örök életet, bűnbocsánatot és örök életet szerezzen, és feltámadt, és minket is feltámaszt, na ez már nem biztos, hogy üdvrivalgást fog okozni. Mert hogyha valaki ezt komolyan veszi, hogyha én ezt komolyan veszem, akkor abból az következik, hogy hát csak kéne, hogy legyen valami következménye az életemben ennek a dolognak. És mi nem nagyon szeretjük az olyan dolgokat, amik kimozdítanak bennünket abból a helyzetünkből, amit már olyan jól kialakítottunk magunk körül. Senki nem szereti. Van egy elképzelése, és akkor abból valahogy ez kimozdít. Azt mondja, hogy te bűnös vagy, hogy én méltó lennék arra, hogy az Úristen lesújtson rám, hogy én, hát ne vicceljünk már, azért ezzel nem szívesen szembesülök. Hát csak jobb vagyok egy kicsit, nem? Ezt én is nem mondtam, én is így gondoltam magamról. Én emlékszem, konfirmáció körül gondolkodtam el ezen, hogy hát Jézus meghalt, értem. De valószínűleg a többiekért azért jobban kellett, mert hát csak nem vagyok olyan rossz. Hát ez egy rossz gondolat volt, vagyis hát nem volt igazi gondolat, mert én is elég rossz vagyok. Aztán utána így az ember rájön, hogy hú, hát nagyon is. Kellett az a megváltás, nagyon is szükség volt rá, de az ember ezt nem szívesen hallja. És azt sem szívesen hallja, hogy más valaki, ugye azt mondja Isten, hogy a bűnösöket menti meg. Ugye maga az egész botrányos, a kegyelem botrányos egyébként, ez az igazi botrány, hogy meghal az ártatlan, aki az Isten szentje, az meghal. Ugye elmúlt héten olvastuk éppen ezt a részt, hogy az Isten szentje az meghal, aki ártatlan, és a bűnös pedig, az pedig örök életet nyer. Egyébként ott van a kereszten, pont lejátszódik rögtön az elején, hogy ott van Jézus, aki meghal ártatlanul, és közben rögtön ott van egy másik, aki ugyan szintén meghal, de nem az örök halállal, hanem azt mondja neki Jézus egy gonosztevőnek, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. És persze ezt így kicsit értjük is, hogy milyen erős a kontraszt a kettő között, de akkor, hogyha akkor értjük igazán, hogyha oda a másik ember helyére, a gonosztevő helyére magunkat képzeljük. Mert mi is ezt érdemelnénk. Mi is azt érdemelnénk azért, mert nem szeretjük igazán Istent, és nem szeretjük igazán fele barátainkat, azt érdemelnénk, amit Isten jogos ítéletével megkapnánk, mégpedig azt, hogy a kárhozatra megyünk, az örök halált és a büntetést. Ezt érdemelnénk, mert nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy Isten gyermekeiként kiérdemeljük ezt a jót. Nem vagyunk elég jók kiérdemelni, de nem is kell kiérdemelni, és ez az evangélium, mert hogy Isten ingyen kegyelemből adja nekünk. Ugye ma van, vagy ez a reformáció hónapja, és egyre közelítünk már itt a évfordulóhoz is, ez volt a nagy felismerése Luthernak. Azt mondta Isten, ingyen kegyelemből. Nektek adja a bűnbocsánatot és az örök életet. Adja, nyújtja. Kinyújtod a kezed? Elfogadod? Vagy azt mondod, hogy nem is tudom, azért ez egy furcsa dolog, nem? Mit fognak szólni a többiek? Azt fogják mondani, milyen bigott lettem, igaz? Azt fogják mondani, hogy hát ez ilyeneket hinni, nem biztos, hogy jobb lenne valami fékezett habzású kereszténység, nem? Tehát valami csak úgy, alapjáraton, de úgy, hogy itt egy versenyautó, Ferrari kereszténység, az ne, nem? De hát igen, ilyen ez a világ, ilyen, hogy megpróbál bennünket így visszahúzni. Tele van az ember félelemmel, mit szólnak hozzá, mit mondanak. Egyáltalán tudok én helytállni ebben? Méltó vagyok én erre? Egyébként nem, de nem is kell. Tehát, hogy ez benne van, hogy nem kell méltónak lenni, mert a kegyelem van, és nem a méltóság. Tele vagyunk félelemmel, és Isten az ő lelke által akarja ezt elűzni. Azt mondja, vannak fontosabb dolgok. Te ezért aggódsz, azért aggódsz, de vannak fontosabb dolgok. A fontosabb dolog, hogy Isten gyermeke legyél, mellette kitartsál, és hogyha kell, akkor róla bizonyságot tegyél, hogyha kell. Nem, ezt úgy értem ezt a hogyha kelt, hogy nem azt várja el tőlünk, hogy most azonnal, amikor vége van az Isten tiszteletnek, persze tudom, lesz szeretett vendégség, tehát hogy még az ugye jöhet közbe, de hogy azonnal kimenjünk az utcára, és mindenkinek megállítsuk és elmondjuk. Talán nem ez az útja. De az, hogy mi ebben megmaradjunk és megálljunk, le kell győznie a Szentléleknek a félelmet. Egyrészt, hogy Isten jót akar nekünk, ez az üzenete, másrészt, hogy meg akar ragadni bennünket, harmadrészt pedig azt a félelmet, hogy mi lesz ennek a következménye, és mit mondanak mások. István azt mondta, hogy mindegy, mi lesz a következménye, én már Isten gyermeke vagyok, én már hozzá tartozom. Ha élek, ha halok, valahonnan ismerős ez, nem? Akár életemben, akár halálomban, nem a magamé, hanem Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Valahonnan ismerős ez nekünk is, Heidelbergi K.T. első kérdés feleletéből is tudjuk. Szóval igazából ez az a félelem, amivel kapcsolatban biztatja Pál Timóteust és biztat bennünket, nem a félelem lelkét kaptuk. Mi egészen másfajta lelket kaptunk, de nézzük, hogy milyen lelket is kaptunk. Erő, szeretet és józanság. Egészen megdöbbentő, hogy van-e erő a kereszténységben, van-e erő? Van-e erő a bizonyságtételben? Van-e erő abban, hogy mi tanúskodunk? Megdöbbentő, de a Szentlélek segítségével van erő. Van, aki azt mondja az első pünköstkor, édes bortól részegettek meg, de 3000-en megtérnek. Az evangéliumot hirdetik, és van következménye. Nem arról szól ez a dolog, hogy azok, akik Isten gyermekei, azok gyengék lesznek. Nem gyengék, szelidek. A kettő nem ugyanaz. A szelidség és a gyengeség az nem ugyanaz. A szelidség és a gyengeség az nem azonos tartalmú dolog. Erő az a magabiztosság. Az Istennel való kapcsolatnak a magabiztossága. Ez az erő, amit ad Isten. Erőt ad a kitartásra is. Hiszen gyakran lemorzsol bennünket a világ. Lemorzsol bennünket az, amiben a hétköznapokban vagyunk. Lemorzsolja az erőnket, a lelkesedésünket, Istenhez való kapcsolatunkat. És aztán valahogy elülteti azokat a dolgokat, amik így folyamatosan valami akadályok lesznek, hogy távolodjunk tőle. Emlékszem, édesanyám mesélte, hogy egy időben betegeskedett, aztán szomszéd betegeskedett, együtt mentek a templomba, arrébb van a templom, és akkor azt mondta, hogy először nagyon hiányzott. Aztán egy idő múlva már nem annyira, és egészen megdöbbent, hogy ő mennyire szeretett az Isten tiszteletre járni, és hogy mennyire fontos volt neki, és hogy egy idő múlva már elkezdett nem hiányozni annyira. Így morzsul le, aztán nyilván azóta is járt, tehát nem ez a lényeg ebben, de hogy így morzsol le bennünket. Mindig valami van, ez is, az is, az is, mindig van valami jó magyarázatunk. Mert hogy ahhoz, hogy Isten gyermekei legyünk, ahhoz kell, hogy vele kapcsolatban legyünk, kell, hogy mások is erősítsenek, hogy legyenek olyanok, akik velem együtt ott vannak. Persze nagy erő kell ahhoz, hogyha ketten-hárman vagyunk a templomban, hogy elmondjuk, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek, de én ott vagyok. Ez a kérdés. Nem is az a kérdés, hogy a többiek ott, én ott vagyok? Én erősítem a többieket? Engem erősít az Isten az ő szent lelkével? Ugye ez egy nagyon nagy kérdés. Isten adja az erőt, és olyan kegyelem az, hogy ez az erő, ez meg tud tartani bennünket. Ez olyan kegyelem, hogy meg tud, újra és újra tud szólítani bennünket. Erőt ad, de nem csak arra ad erőt, hogy én megmaradjak, hanem arra is, hogy bizonyságot tegyek. Erőt ad arra, hogy az életemmel, a cselekedeteimmel és a hitvallásommal is bizonyságot tegyek. Szoktuk mi gyakorolni ezt a bizonyságtételt egyébként. A úrvacsorakor például szoktuk gyakorolni, elmondjuk a temetéseken, és hát elmondjuk, ami talán az egyik legkiemelkedőbb, a hitvalláskor, amikor konfirmálunk, illetve keresztelésekkor is ugyanígy hitvallást teszünk, szavakkal is elmondjuk. Néha kicsit most elárulom, hogy van olyan temetés, ahol sokan vannak olyanok, vagy lehet, hogy mindenki, aki számára ez újdonság, amit elmondunk. Kicsit körülnézek, amikor mondjuk a apostoli hitvallást, hogy azért vannak csodálkozó arcok, hogy micsoda, ezek még mindig ezt hiszik. Tehát ez mondjuk a jobbik eset, vannak olyanok, akik nagyon meg akarják mutatni, hogy nekik ez semmi közük, de ez az ő dolguk, mi csak mondjuk, mert ez meg a mi dolgunk. És hogy igazából ebben ott van benne az, hogy ehhez erő kell, a bizonyságtételhez is. Hogy akkor is kitartsak, hogyha mások nem tartanak ki mellettem. Értük is, kitartsak. Isten követésében és hozzátartozásában. Ugye ez egy döntés kérdése, hová tartozom. Hogy Isten gyermeke vagyok, vagy nem tartozom oda. Isten hív bennünket, hogy oda tartozzunk, és hogy arra is hív, hogy a megmaradás mellett még hirdessük is az evangéliumot. Ránk bízza, hogy hirdessük. De hogyan hirdessük? Azt mondja, hogy szeretettel. A szeretet lelke. A szeretet, amit Isten Jézus Krisztusban mutat meg, ugye egyrészt az egyik ige, ami itt volt pont a szószék fölött, végül is a gyülekezeti terembe került át, az Isten szeretet. Isten, aki szeretettel fordul hozzánk, mert nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, és aki elküldi az ő szeretetéből az ő fiát, ez az Isten valóban szeretet, és azt várja el tőlünk, hogy mi is azért igyekezzünk, hogy egymást szeressük. Hát igen, ugye talán ez a egyik legnehezebb, de még ha ez sikerülne is, az Isten szeretete is ott van benne a 10 parancsolatnak az összefoglalásában. Szóval nem arról szól a bizonyságtétel, hogy másokat megítélünk. Nem arról szól a bizonyságtétel, hogy másokat elítélünk. Nem arról szól a bizonyságtétel, hogy másokat, itt a nem keresztényekre gondolok, kioktatunk. Mert olyan mindegy. Mármint két okból is mindegy, az egyiket nem mondom el, majd csak ha valaki megkérdezi. A másik ok pedig azért mindegy, mert úgysem ezt fogja megérinteni, hogy Isten mit vár el, mert őt nem érdekli Isten. Hanem a bizonyságtétel arról szól, hogy mi igazából imádkozunk azokért, akik még nem találkoztak vele. A bizonyságtétel arról szól, hogy nem pálcát törünk a világ fölött, hanem sírunk a világnak a helyzetén. Hogy azokat, akik még kemény szívűek, és akiknek megkeményítette a kísértő a szívét, akik még nem fogadták el az Urat, értük imádkozunk. És azért imádkozunk, hogy találjanak rá, hogy találkozzanak vele. Mi nem azért vagyunk, hogy elítéljük a világot, mi azért vagyunk, hogy megnyerjük a világot. Azért vagyunk, hogy ők halljanak az evangéliumról, hogy szembesülniük kelljen ezzel, hogy ne legyen más választásuk, hogy szembe jöjjünk, hogy ne lehessen másképp. Ugye valaki mesélte, valamelyik testvér, hogy hát neki az is nagyon fontos, amikor, hogy látják, és ne értsék félre, valóban fontos, hogy amikor megy a templomba, vasárnap, ugye hát ez egy szabad nap, ugye alapvetően nekünk meg ünnepnap, és jön a templomba, akkor hogy rácsodálkoznak a szomszédok, hogy hová megy ilyen korán. Ugye vasárnap sokaknak a 10 óra még koránnak számít, lehet nekünk is, de ez most mindegy, szóval hogy hová megy ilyen korán. És akkor mondja, hogy a templomba, és még valaki jár a templomba. Tehát hogy ez is egy bizonyságtétel ebből a szempontból, hogy micsoda emberek vannak, hogy Isten, aki ránk bízza mindezt, egyszerre mi az életünkkel is bizonyságot teszünk mások előtt, felhívjuk a figyelmet arra, a szeretet. Isten arra tanít bennünket, de arra, hogy mi is igyekezzünk egymást is szeretni, ugye ez a gyülekezeten belül és a szeretteink között is egyértelműen van, de maga az üzenetben is a szeretet az, amit hirdetünk egyrészt, hogy Isten így szerette a világot, hogy Jézust adta, másrészt pedig akkor így is tekintünk a világra, ilyen módon. Ez a feladatunk, hogy mások megismerjék az Urat. És ugye egy kicsit voltam egy konferencián, valakiknek már mondtam, hát többen is, de most amin voltam, ez az érdekes, és mondta egy valaki ott, hogy az a baj, hogy mi, magyar reformátusok, egész történelmünk során soha nem csináltunk missziót. És elgondolkodtam, és tényleg nem csináltunk missziót. Mi történt? Hát az történt, hogy voltak a szülők, aztán utána megkereszteltük a gyerekeket, ők konfirmáltak, és hát aztán valahogy a többség azért mégiscsak ott maradt, és annyira egyébként, hogy mondjuk az én szülőfalumban megvan mindenkinek, hogy hol ül a padban. És akkor odaül a következő is. Tehát, hogy a gyereke, meg az unokája. Tehát, hogyha én tudom, hogy melyik padba ültem, tudom, hogy az ő apám is, amikor ott volt a templomban, akkor odaült az az ő helye. Na, ma ez nincsen. Ma ez nincsen. Vagy csak nagyon ritka esetekben. Nagyon ritka esetekben. Viszont vannak egy csomóan, akik nem ismerik az Urat. Vannak egy csomóan, akik Jézusról alig hallottak valamit. Testvérek, amikor van egy házasságkötés, és én itt beszélek, és egyszer bonyolult szavakat ejtek ki a számon, Isten, Jézus Krisztus, Biblia, Isten igéje, akkor látszik, hogy rögtön legalább a társaság fele nem tudja kötni semmihez. Ez nem jelent nekik semmit, abszolút semmit. Tehát nem csak arról van szó, hogy nem hívők, nem tudják, nem tudnak mit kezdeni vele. Hát Jézus nagyjából szerintem így a Jézuska szintig jut el a legtöbb ember számára. Meg hát egyébként is mondjuk a iskolában, amit tanítanak a Bibliából, hát az pont nem az, ami a legizgalmasabb ebből a szempontból, hanem valami más. Szóval igazából nem ismerik az Urat, nem tudják, nem tudnak vele mit kezdeni, és akkor, amikor mi pedig itt vagyunk, akkor azért vagyunk, hogy ők számukra hirdessük ezt, hogy nekik elmondjuk, de hogy ezt szeretettel tegyük. Ez a szeretettel tenni, ugye ez azt jelenti, hogy értük és miattuk, de őszintén. Mert hogy az a feladatunk, hogy akik itt vannak körülöttünk, ők halljanak az Istenről. Ez volt az első feladatuk az első keresztény közösségeknek is, és hát ezt tették. Olyan jól hangzott az Abcsel 6-7-ben, azért is olvastuk fel azt a részt, hogy növekedett a számuk azoknak, akik a bizonyságtétel hatására Jézus követői lettek. Azt gondolom, hogy ez egy program nekünk, hogy imádkozzunk ezért, hogy Istenre figyeljünk, hogy ne féljünk, hogy erőt kapjunk tőle, ugye ezt mondja Jézus ellenben, erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, erőt kapjunk tőle, és bizonyságot tegyünk ebben a világban. És azért is imádkozzunk, hogy azok, akik nem ismerik az Urat, azok, akik nem döntöttek mellette, azok, akik még hezitálnak, azok megismerjék, azok döntésre jussanak, és örök életet nyerjenek, mert ez a cél. Örök életet nyerjenek Jézus Krisztusban. Ez az, ami azoknak a feladata, akik Isten gyermekei lettek. Hogy mások számára is ezt lehetővé tegyék. Erre mondja Jézus, hogy nem azért gyújtják a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy a mécsest, hanem azért, hogy világosság legyen ebben a világban. Mi vagyunk a só, aminek az a dolga, hogy megízesítsük a világot. Nem kell sok só, a sok az nem jó. Kevés só is elég ahhoz, hogy mások is megtalálják az Urat. Nem a félelem lelkét adta nektek az Isten, hanem erőt adott a Szentlélek által, és erőt ad a szeretetre is. Hát ez sem mindig egyszerű. Valaki azt mondja, hogy könnyű szeretni, erő nélkül, Isten ereje nélkül, hát az ügyes. De mármint úgy, hogy mindig. Szoktam mondani, hogy próbáljuk ki, hogy vajon sikerül-e egy hétig, hogy amit mondunk, amit gondolunk, amit teszünk, vagy nem mondunk, az minden szeretetből fakad-e. És nyilván nem az a kérdés, hogy a másik mit mondott, mert én mindig meg tudom magyarázni, hogy miért vagyok szeretetlen. Hát a miatta, nem? Nem magam miatta. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy én mit tettem, függetlenül attól, hogy mások hogyan viszonyultak hozzám. És itt nem is kell extrém dolgokra gondolni. Szükségünk van arra, hogy az Isten szeretete megvigasztaljon bennünket, és szükségünk van arra, hogy újra és újra megerősítsen bennünket arra, hogy egymást tudjuk szeretni, mert a magunk erejéből ez nem sikerül. Csak kiegészítésképpen, hogy ha még sikerülne is, hogy a két kőtábla van, szeresd fel a barátodat, és szeresd az Urat. Tehát, hogy odáig még el se jutottunk ebben a történetben. És a józanság lelkét. Kedves testvérek, a Biblia a legrealistább könyv a világon. Hogyha beleolvasunk, elképesztően emberi történetek vannak benne. Esendő emberek történetei. Az egyik, van egy ember benne, aki az édesanyja segítségével a saját apját csapja be. Na és őt nevezik majd Izraelnek, és az ő utódai lesznek a 12 törzs. Isten így, ilyen emberekkel dolgozik. Aztán van olyan történet, amikor valaki a szeretőjének a férjétől leti meg. Ő Dávid egyébként, csak mondom. Akiről aztán utána azt mondja a Biblia később, az utódairól, hogy nem úgy cselekedett, ahogy Dávid, nem erre vonatkozik, mert akkor az rosszul cselekedett. Vannak emberi történetek, tele van emberi történetekkel a Biblia, esendő emberekkel, és tele van a mindenható Istennel a Biblia. Olyan történetek, amelyben valóságos emberek vannak, valóságos helyzetek, és valóságos problémák. Tehát ugye többször előfordul ez a probléma, sokszor a Bibliában, hogy valakinek nincs gyereke, és emiatt szenved. Persze ezek a történetek azért abból a szempontból jól végződnek, hogy lesz gyerekük. Tehát ugyanúgy, ahogy majd először Sárának nincsen, aztán Rebekának is későn születik Izsák, és utána pedig ugye a másik nagy történet itt, majd a Jákobnak a két felesége, hát van néha több feleség a Bibliában, de azzal csak a baj van. Tehát ezt így mondom előre, hogy senki ne álmodozzon ilyesmiről, azzal csak a baj van, a Biblia erről szól. És hogy igazából, mert mindegyikben probléma van, mindegyikben, ahol ilyesmi előfordul. Tehát igazából ott vannak ezek a helyzetek, ott vannak ezek az emberek valóságosan, és még a Bibliának még van egy, tehát nem egy ilyen mitikus könyvre gondoljunk, még van egy ereje, az, hogy ott van benne a valóságos Isten, a valóságos Isten. Hogy annyira realista a Biblia, hogy még az Isten valóságával is számol. És ez az, ami a józanságot jelenti. Hogy mi nem álomvilágokat kergetünk. Mi nem arra gondolunk, hogy majd mi meg fogjuk változtatni ezt a világot, és majd, hogyha a struktúrákat megváltoztatjuk, akkor az majd jobb lesz. Nem tudom, emlékszünk a marxista kísérletre, amikor azt mondták, hogy majd megváltoztatjuk a struktúrákat, és jobb lesz. Hát nem emlékszem, hogy jobb lett volna. És sok ilyen gondolat van a világban, ahol a józanságot elveszítik az emberek. Nem tudják, ki a férfi, ki a nő, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de azért maradjunk a realitásoknál, maradjunk a Bibliánál. Maradjunk annál, amit Isten nekünk kijelentett. Az ember könnyen elveszíti a józanságát, könnyen elkezdi azt hinni, hogy ő majd mindent meg fog oldani a maga ötleteivel. Nekünk meg nem ez a dolgunk. Nekünk az a dolgunk. Ezt ők csinálják, tehát ez nem tudunk mit kezdeni, tehát nehogy félreértsék a testvérek. Nekünk az a dolgunk, hogy mi magunk ahhoz ragaszkodjunk, amit Isten nekünk tanít. Ez nagyon nehéz józan, ilyen józannak lenni. Hogy hogy hitben járjunk, és ne látásban néha, ez is egy nagyon nehéz történet. Hogy inkább higgyek Istennek, mint higgyek a többieknek. Inkább higgyek Istennek, mint higgyek azoknak, akik más tanítanak. Hadd mondjak el így végül, már így a vége felé, nézem az órát, a vége felé ígérem egy történetet, ugye, ami az utóbbi időben játszódott le, és a fiatalokkal beszélgetve mondtam el, és innen jutott újra eszembe, hogy hallgattam a rádiót. De valamikor autóba, akkor még a gyerekeket messzebbre kellett vinni, és hallgattam reggel a rádiót. És egy beszélgetés volt egy biológussal, aki lelkendezve mesélte, hogy egereken vagy patkányokon, talán egereken végeztek egy kísérletet, és találtak egy olyan anyagot, aminek a segítségével kipróbálták, az egereknek az élete meghosszabbodott. Igen, van, aki tudja, micsoda, én már elfelejtettem. És hogy ha ez beválik, akkor embereken is ugyanígy fog működni nagy valószínűség szerint, csak ugye az emberek életciklusa az kicsit hosszabb, mint az egereké, tehát itt próbálták ki. És azt mondta, hogy nagy valószínűség szerint, ha sikerül így haladni, akkor a gyermekeink, de az unokáink mindenképpen sokkal tovább élhetnek, mint mi. Ez a sokkal tovább, ezt nyilván aki beteg lesz, nem azokra vonatkozik, hanem akik egészségesen megélik, azt mondta, hogy akár nem lesz kirívó, hogy valaki 100 vagy 120 évig él. És nem úgy, hogy már mondjuk 80 évesen betegségekkel, meg bottal, meg mit tudom én, és akkor ezt még húzzuk 120 évig, hanem egészségesen. Csak úgy gondolkodtam, megkérdeztem valakitől a gyülekezetben, hogy tényleg, aki ért hozzá, hogy tényleg van ilyen? Mondta, hogy tényleg az ő tanítványa volt ez a valaki, aki ezt beszélte ott. És akkor eszembe jutott, mert miért érdekes az az egész, nem azért, hogy a tudomány dicsőítsen, félreértés ne esik, jó a tudomány, szó se róla, nagyon jó dolog minden, amit elér az ember a tudományban, hanem azért, mert ugye benne van a Bibliában, hogy az elején az emberek sokkal tovább éltek. És ugye egy kicsit mindig úgy szégyenkeztünk emiatt, hogy hát valahogy meg kéne magyarázni, nem is egy ember, egy nemzedék, ki tudja. Tehát úgy próbáltuk mismásolni a dolgot, mert ez igazából tudomány megmondta, hogy olyan nincsen, addig nem lehet élni. És akkor erre jön a tudomány, és azt mondja, de hogy nem lehet addig élni. Szóval érdekes dolgok vannak néha ebben a dologban, szóval kinek hiszek? Ugye ezt akartam mondani, hogy merek-e hinni az Istennek. És itt most nem az a kérdés, hogy hát meddig éltek, mert több mint, bocsánat, teljesen mindegy, hogy meddig éltek, meg hogy mi meddig fogunk élni, még az is igazából egyénileg nem, de nem erről szól a dolog, nem mindegy, hanem arról szól, hogy hitben járunk-e, hogy van-e elég józanság bennünk. Tehát, hogy most aki hitben jár, az a józan. Tehát nem arról van szó, hogy aki materialista, és csak ezeket a dolgokat hiszi, egyébként azt figyeltem meg, biztos, hogy nem általános, de hogy aki nagyon materialista, az könnyebben bedől a meséknek, mégpedig nagyon primitív meséknek. Aki meg hívő ember, az nehezebben dől be a meséknek, mert az az Istenben bízik. Szóval a józanság arról szól, hogy bízok-e annyira az Úristenben, hogy neki van igaza? Bízok-e annyira az Úristenben, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy megbocsátotta a vétkeimet? Bízok-e annyira az Úristenben, hogy igaza van, mert fel fog engem is támasztani a halálból, és örök életet fog nekem adni? Bízok-e ennyire benne? Vagyok-e elég józan ehhez, hogy ezt komolyan vegyem és elfogadjam? Hát Isten adja a lelkét, adja a szent lelket, hogy ez így legyen. Hogy ne féljünk, hanem hozzáragaszkodjunk, hogy erőnk legyen az élethez, a feladatainkhoz, a jó cselekedetekre és a bizonyságtételre, és hogy megújuljon a szeretetünk a magunk természete ellenére is. És adja a józanságot, hogy ebben ne csak megálljunk, hanem mindig visszataláljunk hozzá, hogy ne elvesszünk, hanem mindig megtaláltak legyünk, és adja az ő kegyelmét, hogy mindig hálát adhassunk és neki örvendezhessünk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. 197. dicséretet énekeljük. 197. dicséretet. Ott is a harmadik és a negyedik verseket. A 197. dicséret harmadik verse így kezdődik. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben. Helyünkön maradva, egy perces, csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Felállva közösen is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Te adsz mindent. Minden Te tőled van, minden jó adomány onnan felülről jön. A Te kezedből kapjuk, a Te kezedből kapjuk a lehetőségeinket, a Te kezedből kapjuk mindazt, amivel rendelkezünk, és a Te kezedből kapjuk azokat is, akiket adtál nekünk. Urunk, adj erőt, hogy egymást, a másik embert, a tőled kapottat meg tudjuk becsülni, és a tőled tanult szeretettel tudjunk fordulni családtaghoz, gyülekezeti taghoz, mindenkihez, aki körülöttünk van. Urunk, kérjük az erőt a Te kezedből, hogy Szent Lelked által légy segítségünkre, hogy melletted kitartsunk, hogy legyen buzgóság bennünk, hogy Téged szolgáljunk, és hogy másokat is hozzád vezessünk. Urunk Istenünk, hálát adunk Neked, megtartottad ezt a gyülekezetet. Köszönjük, hogy együtt tudunk imádkozni. Köszönjük, hogy a Te igéd, élő igéd táplálja a mi lelkünket, és mi megérintve érezhetjük magunkat abban, hogy Te szólsz hozzánk a Szentlélek által. Köszönjük, Urunk, közösen átélt eseményeket, úrvacsorákat, imádságokat, csendes napokat, mindazokat a helyzeteket, amikor a Te nevedben tudtunk együtt lenni, amikor Téged tudtunk dicsőíteni. És köszönjük a lehetőségeket, hogy ennyi mindent sikerült elvégezni, felújítani, építeni, szinte csoda, ami történt. Tudjuk, hogy nem a mi érdemünk, bár hálásak vagyunk minden támogatásért és adományért, de hogy Te vagy az, aki végzed mindezt. Kérünk, hogy végezd bennünk is, építs bennünket is, építs a lélekben, hadd növekedjünk a hitben. Urunk, köszönjük a Te igédet, ami tudott vigasztalni, tudott bátorítani, megáldani, elvinni, segíteni és erősíteni. Hiszük, hogy a Te kegyelmedből van mindez, és a Te szereteted az, amely meg tud tartani bennünket. Urunk, így imádkozok most mindenkiért, aki most itt van, vagy aki a gyülekezetben meg szokott fordulni, hogy a Te szereteteddel halmozz el mindannyiunkat. Légy segítségünkre a hozzád való hűségben, és abban, hogy megújuljunk az egymás iránti szeretetben is. Tőled kérjük, tőled várjuk, Szent Lelkedet hívjuk mindezért. És Urunk, könyörgünk. Könyörgünk azokért, akik betegek, azokért, akik gyógyulást remélnek. Imádkozunk azokért, Urunk Istenünk, akik emberi kapcsolataikban vannak nehéz helyzetben, békétlenségekben, küzdelmekben, szeretetlenségben, amikor erő kell ahhoz, hogy újra és újra hozzád tartozzunk. Urunk, segíts, hogy megerősödjünk ebben, segíts, hogy a Te erőd által tudjunk megújulni az egymás iránti szeretetben is. Így imádkozunk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, kilátástalan körülmények között, azokért, akiknek egzisztenciális problémái vannak. És imádkozunk, Urunk, a szeretteinkért. Urunk, olyan nehéz ez, hiszen olyan sokan vannak körülöttünk közel, közelebb vagy kicsit távolabb, akik nehéz helyzetben vannak, akiket szeretnénk jobban nálad tudni, szeretnénk tudni, látni, hogy az ő életük úgy alakul, hogy hozzád közelebb kerülnek, és úgy alakul, hogy alakul, rendeződik és halad. Urunk, sok bennünk a kétség, az aggodalom, kérünk, hogy Te töltsd be mindezt, Te töltsd be az életünket. Imádkozunk azokért, akiknek gyász van a szívében, vagy szomorúság. És imádkozunk azokért, akik azokkal együtt, és azokért, akik a Te Szent Lelked megerősítését várják az életünkben, az életükben. Kérünk Téged, hogy tartsd meg szeretteinket is. Urunk, eléd hozzuk az ügyét a békének. Nem tudunk semmit tenni, de újra és újra könyörgünk hozzád igazán őszinte szívvel, hogy légy kegyelmes hozzánk, és teremts végre békét. Köszönjük, hogy elhallgathattak a fegyverek, hogy az a háború, ami a Közel-Keleten volt, úgy tűnik, hogy a vége felé tart, még akkor is, ha sok szenvedéssel, de közben itt mellettünk, ha bár nem halljuk, de tudjuk, dörögnek a fegyverek, robbannak az aknák, hullanak az emberek. Kérünk téged, hogy légy kegyelmes, és hadd legyen béke végre, hadd érjen véget a háború, hadd tudjon felülkerekedni a számításon a józan ész, és hogy mindez véget érjen. És imádkozunk, Urunk, hogy az a találkozó, amiről hallottunk, az legyen eredményes, hogy az a béke felé vigyen, hogy valahogy mi is lássunk már valami reményt ebben, és imádkozunk azokért, akik ebben benne vannak, a szenvedőkért, akik elvesztették a hozzátartozóikat, akik behívótól rettegnek, azokért, akik éjszakánként el kell meneküljenek, mert jönnek a bombák és jönnek a rakéták. Imádkozunk különösen is, Urunk, kárpátaljai magyar testvéreinkért, reformátusokért és mindenkiért, hogy szabadítsd meg őket ebből a helyzetből. Akár itt vannak, ott vannak, bárhol is, légy kegyelmes hozzánk, Urunk Istenünk. Könyörgünk, hogy adj bölcsességet. Add a te szent lelkedet ennek a gyülekezetnek, vezetőinek, szolgálóinak. Add a te szent lelkedet és a te bölcsességedet egyházunk vezetőinek. Ugyanúgy, mint a keresztény egyházak vezetőinek, országunk, népünk vezetőinek is. Légy kegyelmes hozzánk, Urunk Istenünk, amikor emlékezünk a múltra, emlékezünk arra, hogy a te kegyelmedből élteted bennünket az, hogy nem tart örökké, nem tarthat örökké sem a megszállás, sem a diktatúra, hanem volt valami, ami úgy volt a múltban, az az október 23-a, ami nem múlt el emlékezetként, és újra eszünkbe juthatott. Urunk, köszönjük azoknak a küzdelmét, akik akkor felálltak és akkor vállalták ezt a küzdelmet, és köszönjük, hogy mi pedig az ő utódaik lehetünk. Kérünk, hogy add nekünk is ezt a szabadságvágyat, de add nekünk leginkább azt a vágyat, hogy a te szeretetedet hirdessük ebben a világban egyen-egyenként. Így áldj meg mindannyiunkat. Az Úr Jézus Krisztusért könyörgünk, atyánk. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, amik érkeztek, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást és Isten dicsőségére kapott adományokat. Egyben szeretettel hirdetem, hogy már most, de jövő vasárnap is van lehetőség adakozni az úrvacsorai jegyekre. Szoktunk ilyen hála adományt is adni. Köszönöm, hogy meghallgatták a testvérek a hirdetéseket, és Kőgondnok asszony kérte, hogy most hallgassak el.
Kedves Géza és Angéla, egyedül isteni a dicsőség, és hálát adunk az Úrnak, hogy 20 évvel ezelőtt ide vezetett hozzánk benneteket, és azóta hűségesen szolgáljátok a gyülekezetet, és mindannyiunkkal együtt tudtok szolgálni. Szeretnénk a gyülekezet nevében hálánkat kifejezni néhány aprósággal. Megkérem Radics Orsolyát, hogy adját egy kis pihenésre szánt ajándékot adnánk nektek. Nem egy fél évre küldünk el, csak pár napra. Jó? Csak egy kis erőgyűjtésre. És megkérem Fogarasi Csokort, hogy egy gyönyörű csokrot Angélának átadjon. És áldást kívánunk rátok a következendő több évtizedben is, és családotokra is, és nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt minden alkalommal. És még van egy hiányosságom, a Váci Marika elmondja, hogy miért ilyen csokrok vannak az asztalon. Mikrofon.
Nagy tiszteletűről azt szoktam mondani, hogy Csillaghegyen a virágok is prédikálnak. Ez most sincs másként. A vázákban 20 különböző szál virág van. Adja és engedje az Úristen, hogy ezeknek a virágoknak a szimbolikája, a virágoknak a száma a következő években még gyarapodhasson több szállal. Ezt kívánjuk, és az Úristen áldását az
életeket. Szeretnénk nektek egy áldást is énekelni, úgyhogy megkérem a gyülekezetet, hogy a kék énekeskönyvben a 846-nál nyissa ki, és az Ároni áldással kívánunk eltok áldást. Állj fel és állhatunk, igen. Természetesen a szeretett vendégségre mindenkit várunk rend.
Igen, valaki mondhatná, hogy már eleget beszéltem, de egyrészt nagyon szépen köszönjük, nagyon jó esett, és biztos jól is fog esni, pihenés is, köszönjük szépen. Azt, és a gyülekezet, én hálás vagyok ezért a gyülekezetért Istennek, sok-sok élményért, amit együtt élhettünk át. Nem is tudnám felsorolni, mennyi minden volt. Presbiteri gyűlések, bibliaórák, kirándulások, együtt közös szolgálatok. Most de nem az idők folyamán sok minden történt, van, ami most éppen nem. Főtéren szolgáltunk együtt, akkor itt még Csillaghegy napján ilyeneket is kipróbáltunk. Voltak, amikor, hát én ugyan nem vettem részt benne, de voltak közös főzések és egyéb történetek is. Szóval tudnék mesélni, mondjuk így. Ott mondjak el valamit, hogy amikor még nem ebben a gyülekezetben voltam, a testvérek meséltek a gyülekezetükről. És így néztem, mondom, fú, hát ilyenek vannak, ilyenek történhetnek egy gyülekezetben, ahol akkoriban voltam, ott nem történtek ilyenek. Hogy vannak olyan emberek, akik így szolgálnak, akik ilyen odaszánt módon végzik a szolgálatot, meg még missziói ötletekkel állnak elő, és megszerveznek maguktól valamit, és így tovább. Na testvérek, hát most, ha most kéne, tudnék mesélni. Így köszönöm szépen a testvéreknek is ezt a sok dolgot, amit tudnék mesélni, hogy így lehettünk együtt, és hálás vagyok mindenkiért az Úrnak, akikkel együtt tudunk szolgálni, akik itt vannak, mindenkiért, aki eddig volt, van, vagy aki lesz, Isten kegyelméért, és hát nagyon örülök a fiataloknak, és nagyon, nagyon nagy élmény, hogy vannak ők is, úgyhogy, és a, igen, szóval köszönöm szépen, Isten áldja a gyülekezetet. Kedves testvérek, be is fejezzük az Isten tiszteletet. Órára néz valaki, azt mondja, ideje, most fejezzük be. A záróéneket fogjuk először énekelni. 464. számú dicséret. 464. számú dicséret. Aztán pedig következik az áldás, és legvégül a himnusz. 464. számú dicséret így kezdődik. Jöjj, királyom, Jézusom! áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.